Folytatjuk a beszélgetésünket Nyeste Orsolyával, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjével. Hát azt már többen az elemzők közül kijelentették, hogy az idei a kamatemelések éve lehet. Az amerikai Fed legalábbis hát akár 4-et is emelhet, de már olvastam vagy hallottam olyan elemzést, amik az eléggé hajmeresztő, hogy akár 7 kamatemelés is jöhet. Ebben nincs konszenzus, abban viszont van-e konszenzus, hogy márciusban indul el ez a szigorítási ciklus, már ami a kamatokat illeti?
Igazából ebben sincsen konszenzus, bár abban igazad van, hogy ezek a várakozások érdemben erősödtek a piacon az utóbbi napokban, hetekben, tehát hogy már márciusban megérkezhet az első kamatemelés. És hát ezzel kapcsolatban lehet érdekes a jövő heti ülés, a januári ülés, hogy vajon a Fed mond-e bármi olyasmit, kommunikál-e bármi olyasmit, amiből gondolhatjuk, hogy ez a várakozás helyes. Tehát, hogy már márciusban emelnek, vagy megalapozott ez a várakozás. Azt látni kell, hogy ugye ez a bizonyos eszközvásárlási programnak a lassítása, ami megindult novemberben, ez márciusra fejeződik be, és a Fed mindeddig azt kommunikálta, hogy amíg az eszközvásárlási program tart, addig nem lesz kamatemelés, holott igazából a kettő szerintem nem feltétlenül zárná ki egymást, de minden esetre a Fed kommunikációjának ez egy fontos pontja, hogy először befejezzük az eszközvásárlásokat, és utána gondolkodunk el kamatemelésen. Hogyha márciusban lesz kamatemelés, ez azt jelenti, hogy akkor a Fed végül is egy lélegzetvételnyi szünetet sem tartott az eszközvásárlási program befejezése és az első kamatemelés között. Én a magam részéről azt mondanám, hogy mivel a pandémia még nem ért véget, és ezzel kapcsolatban még mindig sok a bizonytalanság, hogy ez mennyire terheli a rövidtávú gazdasági kilátásokat, talán meg fogja várni a Fed júniusi ülést, illetve az év második felét az első kamatemeléssel. Aztán persze az év második felében a növekedési kilátások alakulásától és az infláció alakulásától függően valóban több kamatemelés is jöhet az idei évben.
A Fed gyakorlatilag már úgy gondolkodik, hogy a jelenlegi rekordmagas amerikai infláció húzamosabb ideig el fog tartani, tehát egyfajta stagflációra rendezkedett be az amerikai jegybank?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kulcsfontosságú volt, hogy ezen a decemberi ülésen, a 2021, tehát a tavalyi decemberi ülésen ez az átmeneti szó kikerült a kommunikációjából. Tehát a Fed mintegy jelezte, hogy igen, tartanak attól, hogy nem csak átmeneti lesz az infláció, hanem megerősödhetnek a másodkörös hatások is. Ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy stagflációs veszélytől tartanának az amerikai jegybankban. Hogyha stagflációtól tartanának, tehát a növekedésnek a nagyon komoly lelassulásától, akkor biztos, hogy nem lenne ennyire a köztudatban, ennyire az előtérben a jövendő kamatemelések. Én úgy látom, hogy az egy közös álláspont a piacon, hogy a növekedési kilátások azok alapvetően kedvezőek, annak ellenére, hogy a járványhelyzet az fenntartja a rövidtávú bizonytalanságokat, mert ugye a munkapiacnak a feszítettsége például ez egy nagyon jó jel, ami azt mutatja, hogy alapvetően bár a növekedés az idejében várhatóan lassulni fog, itt nagyon komoly gazdasági lassulástól, vagy esetleg recessziótól nem kell most tartani, tehát ebből következően stagflációs veszély az valószínűleg nincs. Hát ugye az infláció kapcsán viszont a tengeren túlon is sok a bizonytalanság, az infláció csökkenésnek alapvetően ott is az lenne a kulcsa, hogy az energia árak mérséklődjenek, a piac helyzete stabilizálódjon, illetve megszűnjenek ezek a bizonyos keresletkínálati feszültségek. Ez már megint több összefüggésben van, ha csak áttételesen is a járványhelyzettel, hiszen a szállítási problémák megoldódása, az alkatrész hiánynak, a nyersanyag hiánynak a megoldódása, az annyiban hozható összefüggésbe a járványhelyzettel, hogy bizony ezekben nagy szerepet játszik Kínának az zéró COVID politikája, és hát meglátjuk, hogy ez esetleg a olimpia után változik-e.
Az infláció elhúzódása egyébként azért is érdekes, mert én úgy érzem, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy az Európai Központi Bank viszont ezzel szemben, mintha még mindig nem vallaná be azt, hogy ez azért velünk marad egy ideig, legalábbis a magas infláció az év második felének kezdetéig. Most is Németországból jött ki egy 5,3%-os decemberi fogyasztói áremelkedési adat. Ez még némi gyorsulást is jelez a novemberihez képest.
Igen, a rövid távú inflációs mutatók tényleg Európában is emelkednek. Ebben ugye az energiaárak jelentős emelkedésének van szerepe, az emelkedő gáz és áramárak, ugye ott megjelennek a fogyasztók számláiban, és terhelik a fogyasztókat is. Lényegében az energiaárak megugrása volt a legfontosabb oka annak, hogy Európában novemberről decemberre nézve szinte mindenütt gyorsult az infláció. És hát ugye ezek a megjelenő inflatórikus folyamatok nagyon intenzív, éven foglalkoztatják az Európai Központi Banknak a döntéshozóit is, és valóban az különbség a két jegybank között, hogy az Európai Jegybank még mindig bízik abban, hogy átmeneti lesz az inflációnak a megugrása, tehát az energiaárak emelkedésének, a keresletkínálati feszültségeknek és a gazdaság újranyitásából emelkedő inflációnak, ami ugye az átárazásoknak volt köszönhető tavaly nyáron, nem lesz tartós másodkörös hatása. Hát, hogy ez így lesz-e, az ugye alapvetően én úgy gondolom, hogy a munkapiac állapotától és a bérek alakulásától fog leginkább függeni, és ebből a szempontból alapvetően szerintem igaza van az EKB-nak, tehát szerintem egy nagyon komoly keresletvezérelt inflációtól a gazdaságok szerkezete miatt szerintem nekik sokkal kevésbé kell tartaniuk, mint a Fednek. Meglátjuk. Ugye a másik kihívása az Európai Központi Banknak, hogy a zöld forradalom, a zöld infláció az mennyire fog járni tartós inflációs hatásokkal, és hogy erre középtávon hogyan fog majd reagálni a monetáris politika, hogyan kell reagálni a monetáris politikának.
Azért azt látjuk, hogy ez a zöld forradalom némiképp azért, jó, van, aki túl hangsúlyozza ennek a szerepét, de azért jár fennakadásokkal, például ugye a mostani energiaválságnak is egyik komponense lehetett, ez az úgynevezett erőltetett zöldítés, bár én nem szeretem ezt a kifejezést, de hogy tényleg, hogy a zöldítésnek van egy ilyen negatív hatása is, az átállás nehézségei, mondhatjuk így.
Igen, a zöld átmenet az hozhat tovább emelkedő energiaárakat, és emiatt hozhat tartósan magasabb inflációt, és a monetáris politikák számára pedig különösen nagy kihívás ennek a kezelése, hiszen azt látjuk, hogy az energiaárak változása az klasszikusan egy olyan dolog, amire a kamatpolitikáknak, jegybanki politikáknak nincs hatása, de nem véletlen, hogy a maginflációs mutatókból ki is szokták venni az energiaárak hatását, és ha például az eurózónának a legkisebb maginflációs mutatóját nézzük, az 2,6% volt decemberben, tehát jóval alacsonyabban állt, mint a 5%-os teljes harmonizált fogyasztói árindex. Tehát nagyon nagy kihívás ennek a közös monetáris politikának, hogy erre hogyan kell reagálni, és hát nagy kérdés, hogy középtávon azt az utat választják-e, hogy emiatt esetleg szigorításba kezdenek, mondjuk az indokoltnál nagyobb szigorításba, ami már rossz hatással lenne a gazdaságra, a vállalatoknak a növekedési kilátásaira, amelyeket ugye az energiaárak egyébként is alapból terhelnek. de a zöld inflációtól, meg ennek hatásaitól függetlenül egyébként lehet, hogy alapból racionális lenne már egyfajta normalizációt elindítani a monetáris politikákban, mert ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk erről, de azt ne felejtsük el, hogy ezek a kamatemelések rendkívül alacsony, rendkívül nyomott szintekről, nem egy esetben negatív szintekről indulnak el. Tehát például, hogyha a Fed végrehajtja az idei évre vált 3-4 kamatemelést, még mindig csak 1% körül lenne a nominális kamatlábszint, amivel azért egy egészséges gazdaságnak, egészséges vállalati szektornak együtt kellene tudni élni.
Tehát mondjuk a 2008-as válság előtti években ennél magasabb volt, feltételezem.
Így van. Pont nemrégiben beszéltünk kollégákkal arról, hogy amikor visszatérve az USA-ra 7% körüli volt az amerikai infláció, a Fed alapkamat 10-11% körül volt. Tehát ez a rendkívül negatív reálkamattal bíró környezet, ez 2008 előtt még nem létezett, és azért az eltelt 10-12 évben látszik, hogy ennek a hatásai, tehát amit az EKB is nagyon erőteljesen kommunikál, hogy mindenképpen fenntartjuk a kedvező pénzügyi kondíciókat, ennek nem csak pozitív, hanem sok esetben negatív hatásai is vannak a teljes gazdaságra nézve.
Az elmúlt egy órában Nyeste Orsolyával, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen, Orsi, szép napot, szia!
Köszönöm szépen, én is, szervusz!
Zenével megyünk tovább, utána pedig 10:30-kor jövünk a legfrissebb gazdasági hírekkel itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!